Ez itt a DevTales 233. része, amelyben egy technológiai kavalkádról lesz szó. Ma velünk van Gyuri.
Sziasztok.
És én Róka vagyok. Sziasztok.
Ez a kavalkád, ez jó vagy rossz értelemben, érted? Nem tudtam leszűrni a hanglejtésedből.
Hát a dolgok azok alapvetően nem jók vagy rosszak, hanem a mi hozzáállásunk a dolgokhoz az tudja jóvá vagy rosszá tenni. Tehát, hogyha valami sokszínű dolog érkezik, akkor ahhoz úgy is viszonyulhatsz, hogy fú, hát ez mekkora nagy hülyeség, miért nem egyféleképpen csinálunk valamit. Meg úgy is viszonyulhatsz hozzá, hogy mennyire jó, hogy így is, meg úgy is, meg amúgy is lehet.
Na, ez egy tök jó filozófikus gondolkodás.
Na, ugye? Sokat gyakoroltam.
Ez így meg is alapozta így a hangulatot itt is. Na, beszéljünk is az első kis kavalkád elemünkről, ami pedig a kereséssel kapcsolatos. A keresés sokféleképpen lehet. Ugye még az internet előtt úgy kerestünk, hogy például bementünk egy könyvtárba és betűrendbe, meg különböző azonosító kategóriák alapján kerestünk magunknak információt. Utána pedig 2000-es évektől már azért ez sokkal egyszerűbb volt a Google és különböző keresőmotorok segítségével, és most már 2024-nek az elején, illetve 2023 derekán kicsit máshogy viszonyulunk hozzá, minél gyorsabban kell nekünk információ, minél inkább az kell, ami minket érdekel, nem pedig az, ami csak egy töltelék információ, és ezért milyen jó lenne, hogyha a keresésünknél például arra, hogyha rákeresünk, hogy mi az a burító, ami személyre szabottan nekünk szól, illetve nem kell semmilyen linkre se kattintani, csak egy ilyen szép kis ilyen megdizájnolt összefoglaló oldalt kapnánk róla. A legfontosabb információkkal, kicsit színesebben, olyan, mint hogyha egy egyéni weblapot hozna létre nekünk egy keresőmotor. Szerinted ez egy jó irány lehet?
Hát tök jó volt, hogy az elején mondtad ezt a könyvtáros példát, én azért nagyon sokat jártam könyvtárba régen, és hát mostanában, amikor így elkezdek olvasni, és általában szórakoztató irodalmat olvasok, és ott, hogyha megragad valami így a emlékeimben, és azt szeretném visszaidézni, hát az borzasztóan rossz érzés, hogy nem tudom megtalálni. És mit tudom én, van egy ilyen 300-400 oldalas könyv, szeretnék benne megtalálni egy ilyen érdekes szófordulatot, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan kell megkeresni. És nincs erre módszer, legtöbb esetben néhány fejezetet újra kell olvassak. Szóval ilyen szempontból tényleg tök nagy igény mutatkozik rá, legalábbis az én részemről, az, hogy gyorsan találjuk meg, és azt, amit ezt is tök jó összefoglaltad, hogy gyorsan találjuk meg azt, ami érdekel, és nem pedig valamilyen töltelék dolgot. Viszont az eléggé félelmetesnek tűnik, tehát jónak hangzik, de azért félelmetesnek tűnik, hogy kapunk egy olyan testre szabott weboldalt, amelyben a mi keresési előzményeinkre, vagy nem tudom, a mi igényeinkre van szabva az a találat, amire rákerestünk. Mégpedig azért félelmetes, szerintem legalábbis, mert ezzel gyakorlatilag elvágjuk magunkat attól, hogy megismerjünk új dolgokat. Mondtad ezt a példát, hogy mi az, hogy burító, és akkor jó, akkor erre rákerestem, és nekem van egy valamilyen fajta keresési előzményem, mondjuk rengeteg JavaScriptes dolgot kerestem eddig, és mondjuk pont van egy ilyen JavaScriptes lib, úgyhogy nekem ezt fogja összecsomagolni egy ilyen szép weboldal formájába, és ezt kapom, és úgy fogom tudni, hogy ja, hát ez a szó, ami így elhangzott, nem tudom, ebéd közben, ez egy JavaScriptes lib. És ez válik a meggyőződésemmé, és bezár engem egy olyan burokba, amit én alakítottam ki saját magamnak a korábbi keresési előzményeimmel. És az egy ilyen öngerjesztő folyamatként egyszerűen nem tudsz ezekből a buborékokból kitörni. Tehát ilyen szempontból szerintem tökre félelmetes. Másik oldalról tényleg úgy, hogy ilyen nagyon kényelmesen tálcán van kínálva a tudás, hogyha az tényleg nem hordozza magában ezt a burokba zárást, akkor viszont nagyon jó és nagyon, nagyon hasznos, kényelmes, gyorsítani tudja az életet. Kérdés az, hogy mennyire akarjuk még gyorsítani.
Igen, igazából azért is kérdeztem meg ezt a magas labdát, mert van is már egy ilyen rendszer, igazából többféle ilyen rendszer van, de egyet kiemelnék, ami nekem nagyon szimpatikus, és mostanában elég sokat használtam, még a podcast felvétele előtt is, valamint így az elmúlt hetekben. Ez pedig az ARC böngészőnek a külön alkalmazása ezzel kapcsolatosan, az ARC Search nevet viseli, és így gyakorlatilag tudunk keresni bármire, és utána rákattintok arra, hogy Browse for me, és akkor egyből lesz egy találati oldalunk, ami hasonló ahhoz, amit a Google-ben megszokhattunk, mind annyi van különbözik, hogy gyakorlatilag ez a találati oldal nem találatokból fog állni, tehát nem találati oldal lesz, hanem egy ilyen kis egyedi AI által generált kis oldal, amit a legfontosabb információkat tudjuk leszűrni. Pont be is csatoltam, meg be is fogjuk csatolni a képet azzal kapcsolatosan, amit kihozott arra, hogy mi az a burrito. Most ezt erre kerestem rá, mert érdekelt, hogy pontosan Mizu van ezzel kapcsolatban, és láthatjátok ott a képen, hogy körülbelül milyen találati oldalra lehet számítani. És gyakorlatilag, amit beszéltünk is, itt ez a metódus a keresésnek, hogy nem kell sehova se kattintanom, csak kapok egy pontosan egy olyan összefoglaló oldalt, amire nem kell rámennem a Wikipédiára, meg egyéb dolgokra, hanem ott egyből elém tárul ez a
az
kép.
A szomorú hírem van ezzel kapcsolatban. Két dolgot is felírtam. Az egyik, az egy nagyon dicséretes dolog, és nagyon kényelmesé teszi, hogy találati oldal helyett, egy találati lista helyett információt kapsz. A Google is próbál erre felé menni.
Igen.
És nagyon sok esetben így előre kiemeli azokat az eredményeket, például így alakult ki a Google-nél a számológép is, hogy amikor beírod, hogy egy meg egy, akkor ott egy kis számológép megjelenik, és akkor tudja írni neked, vagy akár árfolyam adatokat, vagy bármi ilyesmit. És persze ugyanúgy ott van még a találati lista, hogy elmehetsz hagyományos módon más weboldalakra is, de hogy próbálja az információt odaadni, és nem pedig a találati listát. Tehát ez a része igazából jónak tűnik, viszont hát az előbb azzal viccelődtem, hogy nekem például a borítós NPMS libet ajánlaná, amit most gyorsan rákerestem, és van. Természetesen, mint angol főnév, ezért létezik. 12 évvel ezelőtt már publikálták ezt a burrito nevű libet NPM-re, és én nem látom ott a te screenshotodon, hogy lenne erről szó.
Azért is hoztam be a personalizációt, mert az egy kicsit ilyen olyan téma, ami egy kicsit megkutatandó ebből a szempontból, mert olyan esetben azért, ahogy mondtad is, ezt a burokba zárás, az abszolút megvan ennek a lehetősége, viszont még ez a ArcSearch nem integrálta olyan mélyen ezt a personalizációt benne, hogy ez kijöjjön, tehát tényleg valószínű, hogy ilyen programozással kapcsolatos találatot hozott volna ki nekem, hogyha ez olyan szinten személyre lenne szabva, viszont ez egy olyan kérdőjel még, hogy ezt meg kell még nézni, meg kell még vizsgálni minden szempontból, hogy mennyire lehet personalizálni, ha egyáltalán lehet, mert mondtad, tényleg ez abszolút így van. Hogyha mondjuk van mondjuk egy valami politikai nézetünk, akkor az ahhoz kapcsolódó nézetre egyező találatokat ad ki, vagy oldalt generál, ami abszolút nem lesz jó. Tehát semmilyen esetben sem, mert teljesen objektíven kell ezeket, főleg a tényadatokat nézni. Tehát azért itt ilyen esetben ez még nincs olyan szinten benne, hogy ez megfelegyen. A personalizáció az ott kimerülhet akár, mint mondjuk egy Netflix főoldalon, hogy nekem ez barna színnel generálta ki a háttérszínét ennek az oldalnak, mert hogy amúgy nekem tetszik ez a barna szín, meg a burritohoz is megy, és akkor ez a kettő egybe volt, és akkor ez így sikerült.
Az például egy tök jó dolog. Most egy világ megváltó ötlet következik. Mindenki meggazdagodhat belőle, csak 100%-ot adjatok. Léci. Az tök jó gondolat volt, hogy objektívan kellene nézni ezeket a tényeket, de általában nem fogjuk tudni objektíven nézni ezeket a tényeket, mert valaki közli, és az a közlő személynek benne lesz az ő saját szubjektív véleménye, már magában a közlés tényében is. Meg ugye neked a korábbi előzményeid, azok is valamilyen módon szubjektívvé teszik ezt a dolgot, és akkor a kettő ötvezetéből egy sokkal rosszabb eredmény jön ki. Szóval mi lenne, hogyha egy-egy ilyen találatnál, vagy generált oldalnál, ott lenne egy ilyen kis százalékos vagy ilyen kördiagramos visszajelzés, hogy igen, a burrito az mondjuk 95%-ban ez. És akkor simán elindulhat benned az a kérdőjel, hogy és a maradék 5%-ban mégis mi a fene? Vagy hogyha valami sokkal rosszabb százalékot látsz, hogy mondjuk 5%-ban, és mondjuk akár politikai nézettel vagy bármivel kapcsolatban, hogy a te nézőpontjaid, meg az, amire rákerestél, az egy nagyon kis hangos közösséget ad eredményül, és azt hiszed, hogy az a nagy valóság, közben meg egy tök kis százalék, és akkor ezt így oda tenni mellé, egy ilyen találat mellé, hogy igen, ez a te találatod, de ez csak ilyen 5-6 százalék.
Uh-huh. Igen. Hát ez akár egy teljesen transzparensen működhet, de akár az is, hogy simán van egy checkbox, amit ki tudok pipálni, hogy figyelj most ezt a találatot milyen szinten szabhatod személyre. Tehát, hogy azt mondanád neki, hogy mondjuk ez 20%-ban legyen olyan, ami az én preferenciámnak tűnik, vagy 100%-es, amúgy érdekes lehet, hogy mi lenne, hogyha 100%-ra beírom, vagy valami ilyesmi, de hogy akár ez is lehet, tehát egy ilyen opt-in feature lehet, hogy milyen szintű lehet ez a személyre szabás.
Hát ja, meg attól függ, hogy most éppen milyen időszakod van. Tehát, hogy lehet, hogy amikor vacsorát készítesz, akkor pont jó egy ilyen, amikor meg munkaidőben valamilyen lib után kutatsz, akkor meg egy teljesen más beállítás.
Ja, igen. Hát milyen profilban vagy benne jelenleg, hogy ilyen privát vagy munkahelyi, abszolút. Igen, tehát ez jó lehet, csak itt mindig ez a kérdés, ez fenn van, ez a personalizáció, hogy ez mennyire lehet, mennyire kell, mennyire célszerű, mennyire etikus, tehát azért itt ez sok kérdés felvett, viszont ez sokkal könnyebben megkönnyíti az életet, amikor pontosan csak azt a két sort fogom elolvasni, és akkor megsporol minket pontosan egy kattintástól.
következő hírünk az még inkább ilyen kavalkád jellegű dolog, mégpedig, képzeljétek, az történt, hogy a MySQL-be, ami egy adatbázis kezelő rendszer, tehát adatokat tudunk benne struktúráltan kezelni, tárolni, lekérdezni, módosítani, törölni, felvenni, mindent, amit lehet egy ilyen adattal csinálni, és talán lehet azt mondani, hogy a világon a legnépszerűbb adatbázis kezelő rendszerről van szó. Na ezt ötvözték a világon az egyik legnépszerűbb programozási nyelvvel, méghozzá a nem a C, nem a Java, hanem a JavaScript-tel.
Mármint ez kicsit, hogyha ilyen kívülre lennék, akkor megkérdezem, hogy de hát nem a Java, a Java meg a JavaScript, az miért is nem ugyanaz?
Hát igen, majdnem ugyanaz. Egyébként a kezdet-kezdetén...
Névben majdnem ugyanaz.
De nem, tényleg a kezdet-kezdetén volt egy ilyen kis átütés. Próbálták azt a szintaxist, meg azokat a kulcsszavakat megörökíteni a JavaScriptben is, és akkor volt benne például private kulcsszó. Aztán egy időben kikopott, és akkor ilyen kettős kereszt karakter lett helyette. Nagyon nézd, az is furcsa történet volt. De most úgy alakult, hogy így egyrészt azért, mert a webes programozás nagyon elterjedt, és a böngészők nem is értenek már máshogy, mert ugye régebben azért volt, mint olyan Silverlight, vagy Flash, vagy bármi ilyesmi. Hát mostanában a közös nevező az a JavaScript, úgyhogy JavaScript-től minden magára valamit adó webes fejlesztő kell, hogy tudjon, és akkor ezt a kettőt ötvözték, hogy az adatbázist meg a JavaScript-et. Méghozzá úgy, hogy az adatbázisban lehet kis programokat készíteni, futtatni, és ezeket a kis programokat úgy hívják, hogy tárolt eljárás, ami arról szól, hogy magán az adatbázis szerveren van egy olyan futtató kód, ami korábban egy speciális szintaxissal készült, illetve hát most is azzal tud készülni, de hogy ezt kiegészítették azzal, hogy JavaScriptben is, JavaScript szintaxissal is lehet már tárolt eljárásokat készíteni.
És ez mostanában jelent meg, vagy ez pontosan mikortól lehet ezt elérhetővé?
Ezt még az előző évben, tehát most így nagy zolóban tudom mondani, hogy ez előző évben, december 15-én jelent meg az Oracle blogban.
Na hát, nekem ez tök jól hangzik, ez nagyon izgalmas lehet. Most kapásból nekem az első a megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy ez biztos jó lehet, hogyha már így az Oracle-nél ezt kitalálták, kikutatták és publikálták ezt a feature-t, tehát hogy én arra tippelnék, hogy ez nagyon sok esetben nagyon kényelmes lehet.
Hát én inkább arra tippelnék, hogy próbálták a népszerű dolgokat összevegyíteni. Tehát mit tudom én, hogyha piacon sokan vesznek almát, meg sokan vesznek körtét, akkor ott a szomszédban meg elkezdik árulni az alma kötőjel körte ízesítésű gyümölcslevet.
Mert az jó.
Mert hogy ez volt a népszerű. De azért vannak olyan furcsa kombók, amik nem biztos, hogy úgy alakulnak. És erre is azért elég vegyes volt a közösségnek a fogadtatása. Mert volt, aki nyilván ugyanígy örömködött, mint ahogy te, hogy gyakorlatilag komfortos számára a JavaScript nyelv, ezért nagyon komfortossá válhat az, hogy valamilyen szintű üzleti logikát az adatbázis szerverbe tudjon átvinni, majd mindjárt tudunk ezeknek az előnyeiről, hátrányiról beszélni. Viszont másik oldalról megjelentek az ezzel kapcsolatos ellenérvek is, például akik mondjuk egy jávás vagy C-sharpos nyelv család felől érkeztek, és onnan készítik a backend alkalmazásokat, és gyakorlatilag leköpni sem hajlandók a JavaScriptet, mert annyira alacsony rendű dolognak nézik, és akkor ez bekerül az adatbázis rétegbe, ami egyébként egy nagy komoly dolog.
Hát ideje lesz akkor nekik
felzárkózni
egy-kettő, meg ugye nem egy nagy dolog, ugye magát a szintaxist elsajátítani azután, amit egyébként ők végeztek így a nyelvek tekintetében, tanulás szempontjából, tehát utána már ezt megtanulni az, hogy most egy ilyen viszonylag egyszerűbb ilyen tárolt eljárás, hogy írok meg, akkor szerintem az elég easy lesz, és hát hogyha gyakorlatilag így ezt ők implementáltak itt a MySQL-nél, az Oracle-nél, tehát akkor az viszonylag azért elfogadott lehetne ilyen körökben is.
Mondom, én az Oracle-nél nem gondolom azt, hogy ez külön lett volna olyan szempontból vizsgálva, hogy opcióként felmerült volna-e az, hogy Jávában készítsenek tárolt eljárást?
Valószínűleg, hogy a technikai akadályok miatt ugye ott azért nehéz lett volna, mert az a JavaScript azért sokkal lightweight-ebb. Tehát én arra tippelnék, hogy ott azért ez valamilyen szinten ki lett kutatva, hogy melyik az a legegyszerűbb, amit ilyen esetben integrálhatunk, és hogy melyik annyira elterjedt, hogy akkor sokan nyúlnának hozzá, és technikailag mi az, ami úgy megvalósítható, hogy nem helyez egy ilyen nagy battle-neket igazából a kivitelezéshez. Így az adatbázis oldalom. De nézzünk egy kört akkor ugye az előnyökről, meg a hátrányokról is. Én most itt előnyök oldalról a legelsőt tudnám kiemelni, amit alapból szerintem nagyon ilyen kis valamilyen szintű józan paraszt észre is ki lehet emelni, az az, hogy igazából most úgy, hogy nem megy az alkalmazásom el oda, hogy akkor a backend oldalon én most csinálgatok itt üzleti logikát, már egyből ott az adatbázis rétegnél, ott, ahol gyakorlatilag fizikailag is nagyon közel vannak egymáshoz az adatok, tehát tényleg akár még ugyanabban a szerverteremben történik meg az a üzleti logikát végző algoritmus, amit igazából máshol történne meg, akár lehet, hogy egy másik kontinensen, vagy egy másik országban, hogyha mondjuk valami felhős háttérbe jövünk. Tehát itt a fizikai közelség az, ami így első körben így az előny szempontjából lehet, és ugye a fizikai közelség ugye az meg az vonja maga után, hogy maga az adat az gyorsabban kerül feldolgozásra, és nap végén a felhasználónak gyorsabban jut el az a már processzingelt adat, amit igazából kíván.
Igen, alapvetően a tárolt eljárások azok ilyen szempontból is tudnak segíteni. Ugye erre szokott nagy ellenérv lenni, az, hogy maga tárolt eljárás, az is egy ilyen ördögtől való gondolat, mert hogy a te üzleti logikád az valamilyen backend rendszerben íródik, hiszen nem tudod a teljes egészet bevinni adatbázisba, vagy ha be is viszed, akkor az nagyon fájni fog. Szóval, hogyha nem viszed be a teljes egészet, akkor az a nagy egységet képző üzleti logikád, amit meg kell valósítanod, az már legalább két felé van szeparálva. És két külön kódbázis, két külön nyelven, két külön szintaxissal írt kódbázist kell karban tartanod. És ilyen szempontból ez azért többletterhet jelent mindenkinek. És nem utolsó sorban, képzeld el, hogyha valaki fejlesztő csatlakozik ehhez a csapathoz, ahhoz a termékhez, szeretné azt fejleszgetni, akkor neki dupla annyit kell megismerni a kódból is, meg egyáltalán, hogy hol tároljuk az üzleti logikának melyik részét, és miért pont ott. És talán még ezek a miértek lehetnek, amik nagyon fájók és nagyon nehezen befogadhatóak, hogy egy-egy üzleti logikai kis dobozkát, azt miért az egyik, vagy miért a másik helyre illik eltenni, vagy adott esetben akár redundáns is lehet, hogy itt is, ott is.
Uh-huh. Aha, hát igen, itt meg is van egyből ennek a hátrányi oldala, de hogyha azért ez megfelelően van úgy szeparálva, hogy mondjuk van egy olyan megegyezés, hogy ezeket az üzleti logikákat, amelyek nem igényelnek mondjuk akkora nagy számítási kapacitás, most mondtam valamit, vagy éppen mondjuk ehhez a rendszerhez kapcsolódnak, azt akár ott adatbázis szinten kezeljük le. Tehát, hogy azért, hogyha van egy ilyen egyezményes megegyezés, akkor akár még ezt lehet úgy is használni, hogy akkor ez nem mosódik össze, nem lesz dupla annyi helyen maga az algoritmus része, meg azért egy kicsit úgy elválasztható lesz, és mondjuk egy újonc srác, aki elolvassa gyorsan a readme-t, hogy pontosan mi merre hány méter, akkor az is fogja tudni.
Igen, talán, hogyha olyan atomi szinten tud maradni ennek a tárolt eljárás halmaznak a szkópja, hogy az adatok védelmével meg integritásával kapcsolatos dolgokat végzi csak el, akkor az úgy jó tud lenni. Ellenben, hogyha ennél kicsit túl terebélyesedik, mondjuk egy validálás például. Uh-huh. Mert ugye validálás lehet az is, hogy létezik-e kapcsolódó rekord egy másik táblában, ami inkább az adatbázisra hajlik, tehát inkább odavaló, de létezhet olyan fajta validálás is, amikor arról beszélünk, hogy egy e-mail cím az létezik-e, és az meg inkább nem az adatbázisba valónak érződik most. Mm-hmm. És akkor ennek a finom választóvonalnak a megtalálása vagy kitűzése azért az egy kihívás lehet, és akárki is csatlakozik ebbe a csapatba, hát annak így fel kell kötni a gatyát, hogy most akkor jó döntéseket hozzon, és ne vívja ki a közösség haragját.
Mm-hmm. Később meg majd meglátjuk, mert ez lehet, hogy az egész üzletlogikát ott az adatbázis részen fogjuk definiálni. Nem is kell más hozzá, csak ennyi.
Igen, voltak is ilyen próbálkozások, hogy ha jól emlékszem, webszerverként is tud üzemelni némelyik adatbázis szerver.
Aha, ez már izgalmas, még izgalmasabb.
Igen, annyira izgalmas, hogy ez talán hambába halt.
Hát, hogyha most újra, hát, ha újra lesz valami felhasználó, meg developer barátabb megoldás.
De egyébként még ide kapcsolódik a pozitívumokhoz, amit te is említettél, hogy ott egy helyen, ahol közel vannak az adatok, és azért is nagyon fontos, hogy ha közel vannak az adatok, és azokkal ott helyben lehet operálni, mert hogy az adatbázis szerver és az alkalmazás szerver az gyakran nincsenek így fizikailag közel egymáshoz. Ott hálózati idők fognak fellépni, még hogyha csak lokál gépen van, akkor is ilyen 10-100 millisekek azért felléphetnek. ha meg messzebb vannak, tényleg fizikailag több száz kilométer van, akkor még akár nagyobb idők is, illetve latency fog fellépni. És hogyha nagy adatcsomagokat kell átmozgatni, mint olyan adatbázisból lekérdezel több táblának az összejoinolt adathalmazát, tényleg nagyon nagy mennyiség adat, több 10-100 megabájtnyi adat kell, hogy átutazzon egyik helyről a másikra, majd az üzleti logika alapján ezt leszűrjük, vagy lapozzuk, vagy bármit csinálunk vele, akkor ez egy tök nagy pazarlás. Ezzel szemben, hogyha már adatbázis oldalon le van szűrve, és ki sem jön abból a szerverből, az a nagyon sok adat, hanem csak néhány kilobájt utazik, azért az valószínű, hogy gyorsabban tud átérni ott a kábeleken.
Hát igen, meg akkor úgy olcsóbban is, környezetbarátabb módon is, és stb. Meg ugye itt a security szempontból is, hogy azért minél kevesebb middleman van így az adatok között, meg minél kevesebbet utazik, minél közelebb van egymáshoz, azért fizikailag is annál kevesebb a kockázat annak, hogy valaki azt így lenyúlja, vagy megmódosítja, vagy bármi más.
Hát, hogyha kevesebb middleman van közöttük, akkor az kevesebben fogják megnézni, de ez a JavaScript-es megoldás ez nem garantálja azt, hogy kevesebb middleman lesz. És ha már ennyire belecsaptunk a 2024-es újdonságokba, akkor az előző adásban elfelejtettünk beszélni, vagy hát nem elfelejtettünk, nem jutott rá idő.
Hát ez is szebben hangzott, hogy stratégikusan mostanra terveztük, nem az, hogy így elfelejtettük, van. Ezt nem szabad mondani soha.
Szóval vágjunk bele abba, hogy milyen jóslataink vannak a 2024-es évre, meg összegyűjtöttem, hogy a 2023-as évre vonatkozóan milyen jóslatokat tettünk, és meg tudjuk azt is nézni, hogy azok mennyire teljesültek.
Igen, beletettük a előadási jegyzetekbe a linket, és akkor visszanézhetitek, meg visszahallgathatjátok azt az epizódot, ahol ezeket a predikciókat tettük. És akkor nézzük meg a 2023-as predikciókat. Kezdem én, legelső predikciónk, ChatGPT fizetős lesz, pipa vagy nem pipa?
Hát ez pipa.
Az helyzet, olyan diplomatikus predikciókat csináltunk, és általában azért olyanokat toltunk, ami valószínűleg zöld lesz így az év végére. Úgyhogy, ja.
Na, akkor mondom a következőt. Volt egy ilyen feltételezésem, hogy nagyon fognak félni a ChatGPT-től, és ezek a hangok felerősödnek.
Hát ez nekem kérdőjel azért.
Hát azért volt egy Olaszország, kilőtte az OpenAI-nak.
Azért ott az év elején volt, de az év végére már ezek így nem tudom, hogy elcsendesültek.
De hogyis, az ezek... még mindig aktív. Tehát ott még birizgálják a dolgot.
Az én buborékomban most már nem jutottak be ezek a hírek annyira az év vége felé. Na, tehát akkor erre is egy zöldet kapunk. Tehát
akkor ilyen feleset.
Hát egy ilyen, igen, talán
egy feles vigyunk erre is.
Igen, egy feles belefér. Oké, a következő az volt, hogy tovább nyílik az olló a gyors és a minőségi kód között. Ez elég érdekes, úgy itt ilyen szempontból itt ilyen kontextust azért hozzá lehetne csapni, hogy milyen projekteken, vagy hol, vagy az AI által generált projektek szempontjából akár itt lehet gondolni, tehát gyorsan én egy webes alkalmazást összerakok, amit a ChatGPT generált, és ott az egy viszonylag gyorsan fog az működni fejlesztés oldalról, viszont a kód az kicsit keszekusza lesz.
Igen. Valószínűleg erre gondoltunk.
Szerintem én itt egy felest adnék, mert azért...
Itt is egy felest. Jó hangulatunk lesz a végére.
Itt azért nem látom azt. Legalábbis én most itt, hogyha most megnézzük így akár mondjuk itt a saját projektjeinket, amiket itt veszünk, én nem látom azt, hogy ez így nőtt volna, meg így az open source projekteket sem. Láttam ott sem azt, hogy tényleg így probléma lenne ezekkel, tehát amit én láttam, az nekem ilyen kis felemás. Ugyanakkor látszik az is, hogy azért volt már olyan open source projektben egy komment, ami pont erre világított rá, mert ott valamit a ChatGPT ott rosszul generált ki, és valami kódot teljesen eltörte így magát az egész alkalmazás, szóval ilyen már volt, tehát azért is adnék neki egy felet-felet.
Hát meg az is lehet, hogy az ilyen kis törpe projektek, amik ilyen pilot jelleggel csak próbáljunk ki valamit gyorsan, azok nem is kapnak
azok rendes pentesztet. Aha, igen.
Na, hogyha kapnának rendes pentesztet, akkor így sírva fakadna mindenki. Na jó, akkor itt is egy feles. Na, a következő jóslatunk az volt, hogy akkor 23 elején nagyon sok és nagyon nagy mértékű leépítés volt így az IT-szektorban, meg mindenfelé is, és hogy lesznek még ilyenek.
Ez zöld, mert voltak azért akár még ott évvelén, év közepén, meg akár év végén is, tehát azért lehetett látni ilyeneket. Itt a tech sector heavy volt ez, de voltak ilyenek abszolút, szóval ez vállonveregetés jár.
Na, következő a tiéd, azt imádni fogod.
Igen, az Apple saját headsete, ugye itt a headset alatt a Mixed Reality headsetet értünk, áprilisra meg lesz 10x áron. És akkor itt meg lehetne ketté bontani azt, hogy áprilisra meg lesz, meg hogy 10x áron, és az áprilisra az nem lett meg.
Hát melyik év?
Mert 2023 április mondtunk, nem pedig 24 április. 24 április az sima lett volna, most február van, és csak az USA-ban elérhető, szóval egyébként meg lett, csak egy kicsit később. De én szerintem lehet, hogy valami bejelentést mondtunk itt egyébként, hogy bejelentik április, de még akkor is valószínűleg azt mondtuk, hogy 23-ra ez már productionben lesz, és ki fog jönni, de hát ez 24 lett, szóval ilyen szempontból ez nem teljesül, viszont a 10x-ár, itt a Quest 3-hoz hasonlítjuk, tehát, hogy itt egy ilyen hasraütést mondtunk a 10x-el, nagyjából egyébként ez ott is van, inkább ilyen 7-8x, attól függ, hogy milyen kapacitású modellről beszélünk, de ez nagyjából megvan. Tehát akkor mi legyen ez egy feles, vagy...
Ja, persze, toljunk erre is egy feles.
Toljunk erre is, akkor nem volt olyan predikciónk, amire sikerült volna, legalább fél arányban.
Na, és akkor erre az évre miket tudunk jósolni?
Na, mondj egyet most te. Utána mondok én egyet.
Mondok egyet. Lesz AGI, ami ugye az általános mesterséges intelligenciát jelenti, viszont én azt gondolom, hogy ez nem áttörésként fog megjelenni, tehát nem úgy, ahogy a ChatGPT berobbant ilyen médiakampányként, hanem sokkal lassabb úton, módon fog ez megjelenni, gyakorlatilag észrevétlenül bekúszik a mindennapjainkba.
De így akar az évek folyamán, vagy ebben az évben?
Hát szerintem inkább az évek folyamán, de én ilyen rövid távra, tehát 2-3 éven belülre satszolnám. Aha. Tehát akár már idén is lehet.
Tehát ezen az éven túlnyúló gyakorlatilag ez
nem
a
predikció. Nem feltétlen. Szerintem lehet, hogy ebben az évben is lesz már ennek valamilyen nyoma. Sőt, ahogy már most is van gyakorlatilag, egészen közel vagyunk, én úgy gondolom.
Jó, oké. Okay. Mondok én egyet a sajátomból, amitán ezt ledokumentáltuk, hogy... Ami hasonló egyébként a tavalyihoz, de az lenne, hogy a mixed reality headsetek sokkal jobban elterjednek, mint ahogy eddig is el voltak terjedve. Ugye itt most főleg itt a Apple-nek a részvételére számítunk ugye a piacon, és hát ugye amit ugye általában kihoz az Apple utána, az eléggé nagy marketing kampány övezi, illetve itt a közösségi médián is elterjed, amikor egy új terméket kidobnak. És hát ez történt, tehát most februárban azért itt nagyon tele volt a TikTok, meg minden más Twitter különböző Vision Pro-s headsetekkel, illetve maga azzal, hogy milyen felhasználási módjai vannak, tehát azért itt eléggé itt a popularitás szempontjából ez gyakorlatilag a VR, illetve AR mixed reality headsetek azok megnőttek, és hát most azt látjuk majd, hogy ez vajon mennyibe fogja magát az egész ökoszisztémát kicsit felforgatni, mennyire lesznek jobbak a Quest 3-nak az eladása, ugye a konkurens a Meta-nak a headsete, tehát ez majd meglátjuk ézelfilm, de én azt mondom, hogy szerintem most már ez, hogy az Apple is megjelent itt sokkal jobban elterjednek, és most már szerintem default lesz évvégére az, hogyha mondjuk bemész egy irodába, mondjuk főleg egy ilyen tech irodába, ahol te különböző mondjuk fejlesztéssel foglalkoznak, vagy egyéb ilyen technológiai dolgokkal, hogy látsz 2-3 kollégát, és mondjuk egy Vision Pro lesz rajta a monitor helyett, és éppen azon vagy meetinggel, vagy éppen dolgozik, úgyhogy kiterjeszti a monitorját 3 hát vagy 4 felé.
Az durva lenne, hogyha a monitor lett volna rajta, és ahelyett van egy.
Igen. Na szóval szerintem ez most már így nem lesz. Nem fogunk meghökkenni ezen, tehát gyakorlatilag úgy fogjuk nézni, mint mondjuk egy Apple Watch-ot, egy 2014-ben, vagy valami ilyen időben, amikor ugye kijött, tehát gyakorlatilag ezt már fogjuk látni, hogy most az normális lesz, hogy nem fogunk ott mindenkire mutogatni, akinek headset lesz a fején.
Mi a helyzet az okos szemüveggel? Mert az szerintem egy sokkal élhetőbb kategória már, mint viselet szempontjából.
Viselet szempontjából, azoknak szerintem még úgy olyan szempontjából nem jött el idén az a felhasználási felülete, hogy az akár mondjuk egy irodában úgy lehessen dolgozni rajta, hogy a monitort kiterjeszted, vagy egyéb más, tehát hogy ott még azért eléggé limitált ez a dolog. Tehát szépen tudsz velem videózni, kamerázgatni, meg egy-két infót kijelezni, de hogy nem jött el az a az a nagy áttörés, mint például ugye a Vision Pro-nál, mert ugye az Apple most egy pont beleszállt, hogyha lehet, a pár év múlva ennek meg lesz ugye az a technológiai része, hogy maga egy ilyen kis helyre egy ilyen erős processzort, ilyen erős különböző hardware be tudjunk tenni, akkor ez oké is lehet, de szerintem még ott nem. Főleg azért, mert egyébként pont Magyarországot nézem, de ott Magyarországot alig elérhető egyébként ilyen eszköz, tehát ameddig azért például nincs is azért kicsit szélesebb demográfiai környezetben, ez addig szerintem ez még annyira nem. Úgyhogy inkább én erre számítok, hogy akár még itt lemaradt Európában, és ez nem lesz meglepő, hogy itt...
A hanyatló Nyugat-Európa.
Hogy itt olyan irodákban, vagy éppen egy olyan kávézóban ülünk, ahol pont valakinek egy ilyen van a felén, tehát ezt nem fogunk mutogatni rá.
Na hát ezzel kapcsolatos az én egyik jóslatom. Szerintem szintén nem biztos, hogy egy éven belül, de ilyen egy-két éven belül be kell, hogy jöjjön valami olyan fajta megoldás, ami a szöveges keresésre, szöveges kommunikációra valamilyen alternatívát nyújt privacy szempontból. Mert most, hogyha belegondolsz, egy SMS-t megírni, vagy egy bármilyen szöveges platformon, vagy egy emojit átküldeni, az egy nagyon jó privacy-vel rendelkező dolog, mert akár a buszon meg tudod ezt úgy tenni, hogy arról nem értesül az egész busz, és te is tudsz ugyanígy üzenetet fogadni. Uh-huh. Ezzel szemben egy hangüzenet, egy videóhívás, az nem ilyen, mert egyszerűen kihallatszik a hangod, látszik, hogy mozog a fejed, adott esetben, hogyha mondjuk egy laptopot használsz, akkor látszik a monitorod, a kijelzője, és olyan információkat osztasz meg ott a közösséggel, amit amúgy nem szeretnél. És ez szerintem egy nagyon nagy probléma, és erre valamilyen módon fókusz kell, hogy kerüljön, mert hogy jelenleg ez még talán gátolhatja ezeknek a platformoknak, amit az előbb pont mondtál is, például a headseteknek az elterjedtségét.
Aha, és az hogy fők leellenőrizni, hogyha azt mondod, hogy egy-két éven belül, tehát akkor itt két év most megnézzük, nem csak jövőre?
Persze, visszakövetés.
Rendesen. Igen, hát akkor ez jövő év is pedig. Szóval akkor, de idénre visszavonatkoztatva azért itt...
Már fókuszba kell, aha, hogy kerüljön, szerintem. Én azt gondolnám, tehát hogyha én lennék így a technológiai dolgoknak a nagy mozgatórugója, akkor én azt mondanám, hogy emberek, fókuszáljatok erre, mert ebben nagy fejlődési, növekedési potenciál van.
Erre is, igen. Oké, mondok én egyet, miután ezt megjegyeztük, az pedig inkább így a fejlesztéssel kapcsolatos, főleg a webes alkalmazások fejlesztésével. Itt már lehet, hogy azért tettem egy-két ilyen predikciót ezzel kapcsolatosan, így hébe-hóba, de hogy főleg itt a frontend és a backend rész az összeolvad valamilyen szinten. Ugye itt most a diplomatikusan mondom, hogy valamilyen szinten, mert akkor ebben bármit be lehet magyarázni, tudod. Tehát hogy azért itt a különböző full stack keretrendszerek miatt ez sokkal jobban előtérbe kerül, és szerintem fejlesztők nagyobbik része lesz full stack, mint frontend és backend.
Tehát itt a MySQL JavaScript-es hír kapcsán, ez látod, már nem is nagy jóslat.
Igen, tehát hogy az adatbázis menedzselő kollega is gyakorlatilag frontend és backend oldalon is lesz majd, és akkor is az lesz az igazi full stack. Igen, tehát vagy akár még azt is mondhatom itt, ez kiextendálva, hogy a full stack-es fejlesztés az nem csak frontend és backend lesz, hanem akár az adatbázis, meg DevOps, meg egyéb dolog, tehát hogy akár még egybe is lehet ezt vonni az egészet.
Na DevOps, képzeld el, hogy új gépek lehet üzembe állítani JavaScript-tel.
Igen. Hát figyelj, felhőbe lekattintod. Kattintásra, szóval.
Egyébként az lenne egy bátor jóslat, hogy azt mondanánk, hogy 10 éven belül eltűnik az összes programnyelv, és csak JavaScript marad.
Na, igen. Azoknak a különböző verziói.
Igen. Na, de ennyire bátrak azért nem vagyunk. Na, akkor mondok én is egyet. Szerintem borzasztóan és indokolatlanul rá leszünk függve az OpenAI-ra, és mégpedig azért, mert hogy a többieknek azért vannak még minőségi bajai, meg hát lesznek is, meg egyszerűen le vannak maradva, és csak futnak utána, és minden magára valamit is adó szoftverfejlesztő cég, akik AI-t szeretnének használni, és nem valamilyen edge computing rendszerrel operálnak, őnekik kell valamilyen fajta nagy szolgáltatóval integrálódniuk, és ebből torony magasan a legjobb az OpenAI-nak a megoldása. Sőt, azzal együtt, hogy így a Microsofttal összeborultak, gyakorlatilag még a nagyvállalati enterprise igényeket is kielégítik. Miszerint nem szivárognak az adatok, biztonságban vannak, erre tanúsítványokat állítanak ki, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nagy függése lesz a világnak az OpenAI-jal szemben, ami egyébként egy borzasztóan nagy kockázat, mert hogyha egyszer csak beintenek, vagy például megint csinálnak egy ilyen hisztirohamot, ahogy volt tavaly valamikor ősszel, amikor kirúgták a CEO-t, aztán visszament a CEO, és mindezt egy hétvége alatt, hát akkor azért rendesen meg tudja rángatni a technológiai világot ez.
Aha, igen. Ez érdető, és én is mögé tudok állni. Na, akkor mondom én a következőt, utána még nálad is lesz egy, ha jól látom. Az pedig az, hogy a viselhető eszközök, ugye már beszéltünk a mixed reality headsetekről, meg akár itt a szemüvegekről, meg egyéb ilyen eszközökről, de hogy még inkább előbe terülnek azok az eszközök, az okosörös gyűrű, amit hát úgy nem az arcunkon fogunk hordani, hanem mondjuk így a karunkon, illetve máshol, ugye az ujjunkon. És ilyen szempontból amúgy ez arra is ráerősített, hogy beszéltünk egy pár adással ezelőtt, hogy milyenek lesznek az AI natív eszközök, és akkor gyakorlatilag itt is voltak olyan megoldások, ami kicsit a Poké Codexhez hasonlít, illetve olyanok is, amelyeket rá tudunk csiptetni az ingünknek a zsebére, tehát hogy ilyen megoldások is vannak, és ugye gyakorlatilag ez azokra a rovására megy, hogy itt már keressük azt a megoldást, azt az eszközt, ami gyakorlatilag okostelefonokat fogja tudni felváltani, tehát hogy azért itt már lehet látni, hogy következő iPhone, vagy illetve következő akár androidos telefon esetében is már kevesebb olyan újdonsággal terveztek, illetve tervezünk, ami tényleg ilyen nagyon világ megváltó dolog, így a telefonok tekintetében, mert ugye már a kicsit afelé tendálunk, hogy mi lesz a következő okostelefon, mi lesz a következő iPhone, és azért itt ilyen esetekben ott lehetnek akár nagyobb áttörések, mondhatni azt is, hogy például a Apple Watch-nak most jön ki a 10. szériája, tehát általában azért itt a 10. szériánál szokott valamit újítani az Apple, és például itt is lehet ezt nyomon követni, és szerintem azon lesz most idén a hangsúly akár itt a szeptemberi kínóton.
Hát azért lenne hova fejlődni ezeknek a telefonoknak is, mert hogy szerintem még fér bele alkatrész, és amit egy időben nagyon kerestem, és nagyon kevés készülékben találtam meg, nem tudom, hogy mekkora igény lenne rá, de biztos, hogy jópofa alkalmazásokat lehetne vele csinálni, hogyha lenne hőkamera például ezekben a készülékekben. Tök jó lenne, hogyha lenne bennük projektor, lehetne velük 3D-s most ne vetsz ezen a projektor dolgon, de hogy mostanában azért ilyen kisebb bögreméretű projektorok vannak már létező dologként, sőt olyanok is, amik akkumulátorról elüzemelnek, tehát egy sátorban tudsz projektorozni. Úgyhogy így viccesnek tűnik, de egyébként teljesen okés lehet az, hogy egy telefonról miért is ne vetíthetnél a falra. Úgyhogy ebben is lehet még fejlődni, meg akár valamilyen 3D-s projekció szintjén, hogy egy 3D-s ábrát tudjál megjeleníteni egy készülékkel.
Uh-huh. Ezek jogosak, igen.
Meg hát a 3D terén szerintem a 3D azonosítás vagy 3D keresés erre már kéne, hogy lehetőséget biztosítsanak ezek a készülékek, mert gyakorlatilag a technológia az ott van bennük. Tehát arra gondolok, amiről talán beszéltünk is, hogy tudom, elveszik a kulcsod, és akkor megmutatja, hogy ja, ott a szék mögött van leesve a földön, és ezt így a szobádat vizualizálva.
Jaha, akkor... mert ugye erre már van megoldás, hogy ahogy ugye különböző AirTag-ek, meg a Samsungnak is van egy ilyen megoldás, hogy rácsipteted ugye a kulcsodra, és akkor ott a telefonoddal real-time tudod ott nézegetni, hogy most akkor pontosan 5 centire van, 10 centire, még jobbra, még balra mennyire, és akkor elkezd csipogni, amikor már közel érsz hozzá. Tehát ugye ez megvan, csak ugye úgy gondolod, hogy gyakorlatilag az egész szobát leképezed 3D-s kis objektumokkal, és akkor onnantól kezdve megjegyzi a helyzetet, és akkor fogja tudni, hogy azt arrébb teszed?
Hát gyakorlatilag igen, tehát hogy a telefon kijelzőjén látod a szobádnak a 3D-s modelljét, keresel valamit, és akkor mit tudom én, ott szürke a szobád, és pirossal megmutatja,
igen,
hogy ott van.
Ilyen feature-ök amúgy elképzelhető. Viszont ezek a projektorok, meg egyéb dolgok azért szerintem még ott nem állott az a technológia, tényleg egy ilyen kis területre még be tudjunk zsúfolni még egy ilyet, és akkor gondolj bele csak a kamerára, azért rendesen megdobja magának a vastagságát, és akkor még egy ilyet beletolni.
Persze, de egyébként belegondolsz, tehát a nagyon vékony telefon sem jó, mert egyszerűen
eltörik. Persze, ez jogos, de hát azért most például most, hogy egy sima iPhone-t veszek, azért mondjuk egy 12 Pro Max-eken mondjuk az van, az annál vastagabb telefon már azért nem biztos, hogy ilyen szívesen tennék a zsebembe. Mondjuk 15 Pro Max egy kicsit vastagabb, egy ilyen pár milliméterrel, de hogy azért lehet látni, hogy hol a határ azért. Itt ez egyensúlyozni kell, hogy még ezt beleteszem, ezt a feature-t, vastagabb lesz, cserébe mondjuk kint hagyom, és amúgy nem lesz annyira vastag, és nem fogják, és sokkal kényelmesebb lesz hordani, tehát hogy azért itt van egy fizikai, ott van egy fizikai rész, amikor megáll, hogy most már nem tudok beletenni még egy projektort, még egy 1000 milliamperes kapacitást aksiba, meg egyéb dolgot, tehát ezért itt van.
Hát persze, ezt mindig mondják, hogy van egy ilyen fizikai határ, aztán jövőre meg egy kicsivel mégiscsak
hát sikerült. Kicsivel mégis, de nem olyan drasztikus. Arra emlékeztet ez, amikor régebben voltak YouTube-on ilyen 2010-es évek elején, közepén ilyen videók, hogy hogy fog kinézni a következő PS, PlayStation, és akkor ott volt ilyen PlayStation 5, PlayStation 6 ilyen videó, és akkor olyan volt rajta, hogy akkor már így átalakul projektorra, PlayStation, meg így ilyen különböző virtuális kontrollert ad a kezedbe, meg stb. iPhone-on is volt egy csomó ilyen, és akkor volt alatt egy ilyen tipikus zene, ami ment mindig, és akkor voltak ilyen jövendőbeli találgatások, hogy fognak kinézni, hát, és nem nagyon néznek ki úgy most az eszközök, tehát azért kicsit itt vissza tudunk fogni ebből.
Hát ilyen volt egyébként az iPhone-nal kapcsolatban is, amikor a kamerák ugye elkezdtek szaporodni a készülék hátulján, és hogy majd akkor az iPhone 21-ben az egész készülék hátulja csupa-csupa kamera lesz.
Igen.
Na, nekem még egy utolsó predikció maradt, mégpedig, hogy szerintem idén nagyobb fókusz fog kerülni, még talán megoldás az nem biztos, hogy lesz, de hogy nagyobb fókusz fog kerülni a webes azonosításra. Mert egyszerűen igény van rá. Tök nagy igény van arra, hogy úgy azonosítsunk valakit, hogy az hitelt érdemlően meg tudjuk róla mondani, hogy ő már pedig a Jóska Pistasára.
Aha, és hogy ne kelljen mindenhol új azonosítót használni, hanem gyakorlatilag ugyanazt.
Hát meg ez a hülyéskedés így a e-mail címekkel, jelszavakkal, aztán kiderül, akkor változtassuk meg, de addigra már régeség felhasználták, meg megváltoztatták, meg hótmacere az egész, meg a több faktorozás, hát erre nagyobb fókusz fog kerülni szerintem.
De egy felhasználó barát oldalról is megközelítve. Igen,
hát security és felhasználói oldalról is egyaránt. Illetve, bocsánat, még egy jóslatom maradt így erre az adásra vonatkozó, hogy szerintem most befejezzük.
Ez biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez így történt már most.
Hát akkor sziasztok!
Sziasztok!